Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hamarosan vége az idei tanévnek, a gyerekek és szüleik, no meg a tanárok, ismét egy oktatási kísérlet részesei. A diákok még meg sem szokták, hogy fizikai formában zajlik az oktatás. Szorin Kümpiánu oktatási miniszter bejelentette, hogy gyökeresen módosul a tanév szerkezete, fél évek helyett 5 modul lesz, amelyek 5 vakációval lesznek elválasztva, nem lesznek félévi dolgozatok, hanem egy évvégi nagy kiértékelő teszt, illetve egy év elejé, amely előre vetíti, hogy mire készülhetnek a diákok a tanév során. Ezeket nem a diákok saját tanárai, hanem más oktatók osztályoznák. Ez a változtatás azt is magával vonná, hogy nem kétszer zárnák le a diákokat, ahogy a kétfél éves rendszerben megszokták, hanem csak egyszer a tanév legvégén. De mennyire lehet hatékony az új oktatási reform? Megvalósul vagy megreked valahol félúton? Megpróbáltunk-e az elmúlt 30 évben, ha kilépni teljesen nem is, de legalább elhatárolódni a régi, poroszos, vagy ha úgy tetszik, kommunista oktatási mentalitástól? Milyen embereket nevelnek az állami közoktatási intézményekben? Szabad, gondolkodó embereket, vagy a régi, beváltnak egyáltalán nem nevezhető modell szerint tanítanak, nem mindig azt, amire szükség is lesz, oktatás és nevelés pedig majd lesz valahogy azzal is. De azt sem kerülhetjük meg, hogy hol zajlik az oktatás. Mert lehet, hogy az iskola már rég elvesztette monopóliumát a tanítás területén. Dr. Váradi Izabella, az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és örvendek, hogy beszélgethetünk erről.
Napjainkban a hagyományos iskola egy-két modern eszközt leszámítva nagyon hasonló képet mutat a 10-20 vagy akár 30 évvel ezelőtti iskolához. Kor szerinti osztályokba járnak a gyerekek, merev, tantermi ülésrend van, még amikor csoportmunka van, sokszor akkor is a tanórák merevek, csengetési rendhez, tanítási időhöz igazodik. Milyen a hazai iskola? Mennyire tud modern lenni, mennyire tud megfelelni a század kihívásainak ez az oktatási rendszer, akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy nem változott tulajdonképpen igazából semmi külsőre az elmúlt évtizedekben?
Hát ha arra gondolunk, hogy mik az útmutatások legalábbis deklaratív szinten, tehát hogy mit írnak elő a módszertanok, mit mondanak különböző miniszteri rendeletek az iskolák szervezési formáiról, azt mondhatnánk, hogy nagyon nyitotta az iskola. A kérdés az, hogy ez megvalósul-e a gyakorlatban, és hogy maguk a pedagógusok kellőképpen nyitottak-e erre. Tehát nagyon sokszor egy jó gondolat, egy új oktatási kutatásnak az eredménye ott sikkad el, hogy bár mindenki tudja, hogy hogyan kellene ezt megvalósítani, mégsem vállalja fel. Nyilván sokkal kényelmesebb úgy tanítani, hogy frontálisan beszélünk egy egész osztállyal, hogy nem használunk különösebben oktatási segédeszközöket, hanem tanári előadást tartunk. De ez ma már a mai generációnak olyan, mintha egy halott információ volna. Tehát, hogy sokkal jobban látjuk a diákokon a változás igényét, és ebben azt kell, hogy mondjam, hogy az online oktatás az előrelépést hozott, mert online módon ugye nem lehet frontális előadásokat tartani a gyermekeknek, szükség volt arra, hogy különböző online oktatási eszközöket használjunk, ezek színesek, mozognak, beszélnek, tehát hogy úgynevezett okos eszközök. Én azt mondom, hogy a mai generáció igényli, hogy a fizikai jelenléttel tartott órákon is történjen valami, legyen valami plusz ahhoz képest, amit a frontális oktatás nyújtani tud. Egyébként nem gondolom azt, volt egy olyan korszaka az oktatásnak, amikor nagy elánnal bevezették azt, hogy innentől kezdve csoportmunka lesz, és a gyermekek egymástól tanulnak, és másként ültetjük a gyermekeket a padban. Nem valósult ebből meg más, mint a padoknak a költöztetése. Tehát ha emögött nincsen didaktikai tartalom, vagy szándék, és a módszertannak a nagyon alapos ismerete, akkor minden ilyen reformkísérlet kudarcba dőlhet.
Beszéljünk egy picit arról, hogy jelenleg hol zajlik a diákoknak az oktatása. Mert hogy vannak különböző tanulási szinterek. Ott van az iskola, ott van az iskolán kívüli tevékenység, amikor a gyerekek elmennek nyelviskolába, elmennek táncórára, elmennek sportolni, és ott van egy harmadik szintér, amikor a diákok, és lehet, hogy ez a legelterjedtebb, vagy ebben a szintérben élnek a legtöbbet a diákok, és ez az online világ, a telefonunk, a táblagépünk, a laptopunk. Mennyire tud ez a három szintér ez együttműködni?
Hát ha bármilyen pozitív hozadéka lenne az online oktatásnak, az pontosan az lenne, hogy megtanuljuk használni ezeket az eszközöket úgy, hogy abból hasznunk legyen. Tehát, hogy úgy bevinni őket a fizikai jelenléttel tartott órákra, hogy színesebbé tehessük ezeket az órákat. Azt mondom, hogy nem kell teljesen külön választani ezeket a szintereket. És el kell, hogy ismerjük, hogy az elmúlt években, tehát még a COVID előtti években is voltak próbálkozások arra, hogy különböző oktatási eszközökkel felszereljenek szaktantermeket, könyvtárakat, úgynevezett dokumentációs központokat hoztak létre. Volt, aki tudta használni ezeket, voltak olyan iskolák, ahol hát nyilván a sarokban tárolták ezeket az oktatási eszközöket. De mindenképpen jó volna egy kicsit nyitni feléjük, és a pedagógusoknak ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy van lehetőségük. Nagyon sok továbbképzést szerveztek számukra, és ők maguk is nyitottak voltak ebben az irányban. Az az igazság, hogy mi felnőttek is inkább élünk ma már a digitális világ keretei között, mint amennyit könyveket lapozgatnánk például papír alapon. El kell, hogy ismerjük, hogy a világ errefele mozdul el. De nagy előny, én a gyermekeimnek, a tanítványaimnak azt szoktam mondani, hogy ott van a teljes világirodalom a zsebedben, hiszen elérhető már nagyon-nagyon sok minden. Másként jutnak információkhoz. A nagy kihívás az, hogy hogyan tanítjuk meg őket használni ezeket az okos eszközöket, és hogy hogyan tanítjuk meg az információkat megtalálni egyáltalán, és értelmezni őket. Tehát a szövegértésben például a következő tanterveknek az egyik kulcsfontosságú kihívása lesz az, hogy hogyan kezeljen egy gyermek különböző információkat. De gondoljunk bele, hogy onnan indultunk el, hogy tiltottuk annak idején a telefonok behozását. Sosem felejtem el, amikor nagy bravúrként mutatta egy kolléga azt, amikor a szakiskoláját bemutatta több oktatási szakembernek, hogy és akkor van ott hátul az a zsebes fal, ahova a mobiltelefonokat tehetik a gyermekek. Tehát, hogy ezzel, ha tiltjuk azt, hogy náluk legyen a telefon, csak azt érjük el, hogy ugye, mint a tiltott gyümölcs, ez még édesebb lesz, és annál inkább fogja a telefonját a pad alatt bögyörészni. Viszont ha a tanítási órán oktatási segédeszközként, információszerző eszközként használja a telefonját, akkor ez sok szempontból lehet előnyös. Például akkor, hogyha nem kell 1000 papírra kinyomtatni a versikét, amit értelmezni szeretnénk, hanem ezt ő meg tudja jeleníteni a telefonján. És ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb gyermeknek ott van a a telefon a zsebében, és jó esetben van internet hozzáférése is. Jobbacska iskolát tudják biztosítani a gyerekeknek. És jó volna, hogyha ilyesmire is lehetne használni. Vagy másként kommunikálunk, vagy lettek ezek a classroom típusú applikációk, ahol a tanárunk a diákokkal kommunikáltak, ahol az online tanítás zajlott. Az, hogy ő feltölti a dolgozatát, és a tanár online tudja értékelni, ez megint egy nagyon-nagyon fontos lépés. Kellene lássuk ennek az előnyeit is, és hát a digitális világban oktatási segédeszközöket fejleszteni sokkal előnyösebb és sokkal költséghatékonyabb, mint papír alapon. Azt hiszem, hogy ezzel könnyebben tudjuk hozzáférhetővé tenni ezt a világot a diákoknak, mint hogyha különféle más jellegű, tehát hogy fizikai jellegű oktatási eszközökbe ruháznánk be.
Ha jól értem, akkor egyértelműen kijelenthető az, hogy az iskola a tanítás területén már elveszítette a monopóliumát, és van ez az informális tanulási tér, a nem formális tanulási tér a formális mellett. Most mi kell ahhoz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt? A hagyományos oktatás, az iskolai oktatás és az informális oktatási tér, vagy informális tanulási tér az online világ között?
Azt hiszem, hogy ez nem csak az iskolával van így, hanem általában a világunkban ez történik, hogy sokkal több információhoz juthatunk ma már, és majdnem jelen idejű ma például az újságírás. Míg korábban ugye papír alapon megvettük az újságot, és elolvashattuk benne tegnapi vagy tegnap előtti történésekről szóló híreket, ma szinte jelen időben informálódhatunk körülöttünk levő világnak az eseményeiről. Ugyanúgy veszíti el az iskola is ezt a monopól helyzetet, nem tudom, hogy ez baj-e. Tehát nem vagyok feltétlenül annak a híve, hogy ezt vissza kell csinálni, és úgy kell tanítani, mint régen. Az iskola a jövőre készíti fel a gyermeket, elnézést a közhelyért, de azért ehhez ragaszkodnunk kellene, hogy elsősorban olyan emberek, olyan személyiségeket kell kialakítanunk, akik fejlődni képesek, akik alkalmazkodni képesek ehhez a változáshoz, ehhez például, és bármilyen más változáshoz, ami következik, tehát mi a tanítás képességét kellene, tanulás képességét kellene, hogy kialakítsuk a gyermekben, ez rendkívül fontos volna. Teljesen átalakul ebben a világban maga a tudásfogalom. Nem azt várjuk el ma egy gyermektől, hogy betéve tudja a leckét, azt is nehezen határozzuk meg, hogy mi az, hogy lecke, hiszen a mostani oktatás ez nem információ központú, nem ismeret központú, hanem kompetenciafejlesztő oktatás. És ezért van nagyon sokszor az, hogy a szülők vagy a nagyszülők elbizonytalanodnak ebben a rendszerben, és azt mondják, hogy mi annak idején ennyi és ennyi verset tudtunk fejből, mi annak idején ennyi éneket, vagy így tanultuk meg, vagy most is tudom a fizika leckét, vagy az orosz leckét, vagy bármi egyemet. És ma már egészen más jellegű a tanításnak a tartalma is, és a tanítás célja is. Ehhez kell feltétlenül alkalmazkodnia az iskolának, és az volna nagyon jó, hogyha ez a gyakorlatban is meg tudna valósulni, mindenütt, a legkisebb vidéki iskolában is ezt a szemléletet elsajátítanák a pedagógusok, és meg tudnák valósítani.
Igen, úgy érzem, hogy mi itt most egy nagyon ideális állapotról beszélünk, és elképzelhetőnek tartom, vagy elhiszem azt, hogy papíron így van, de azt már nehezen, hogy az ország több ezer tanintézményében ez így történik. Mert hogy tapasztaljuk azt, hogy a gyereknek igenis sokszor betéve kell tudni a verseket. Nem vagyok az ellen, hogy ne memorizáljunk, de sokszor szülőként azt érzem, hogy ez talán túl sok. Mire készíti fel? Ön azt mondta, hogy az oktatási rendszernek, az iskolának a jövőre kell felkészíteni a diákot, bármennyire is közhelyesen hangzik, ez valóban így van. De milyen jövőre? Milyen jövő az, amire az iskola készíti a diákot?
Nagyon nehéz ez a kérdés, hiszen ha 100-200 évvel ezelőtt nem fejlődött a világ, vagy nem változott, nem mondhatjuk egyértelműen fejlődésnek ezt, nem változott a világ olyan sebességgel, mint ma. Nagyon nehéz ezt kikalkulálni, hogy mit hoz a jövő. Sokkal nehezebb, mint 100-200 évvel korábban volt. De mindenképpen olyan embertípusokat kell kialakítanunk, olyanná kell nevelnünk a jövő generációját, aki ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni tud, azaz tanulni képes tovább is. Nagyon nehezen találjuk erre az oktatási formára, tehát hogy az élet hosszig tartó, vagy a folyamatos tanulásnak a gondolata, a szükségessége, azt hiszem, hogy nagyon fontos. Mert ma senki nem mondhatja azt, hogy itt és most befejeztem a tanulmányaimat, és innentől kezdve, tudom én, tanítani fogok már csak, és soha nem tanulok már. Tehát mi pedagógusok érezzük a legjobban azt, hogy mekkora kihívások elé állított bennünket mondjuk az elmúlt járványhelyzet, és milyen nagyon megváltozott az oktatásnak a stílusa, mi magunk is mennyit változtunk, és én azt hiszem, hogy soha többet úgy már nem fog senki tanítani, mint ahogy a Covid előtti időszakban tanított. Ez is egy fejlődési folyamat, kicsiben példázom ezt, és ugyanígy bármilyen kihívás előtt tehát fel kell zárkóznia a pedagógusnak ehhez.
Doktor,
és nem csak a pedagógusnak.
Dr. Váradi Izabella az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Oktatásról beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy mennyire hatékony a hazai oktatás, mennyire lesz hatékony az új oktatási reform, amit meglebegtetett Szorin Kumpiánó oktatási miniszter. Megvalósul-e ez egyáltalán, vagy megreked az úton? Azt látom, hogy a társadalom szövetének a résztvevői azok nem ugyanazt várják el az oktatástól, az oktatási rendszertől, nem ugyanazt várják el az iskolától, fogalmazunk egyszerűen. Van, aki, tehát a család, a szülők azt például azt várják el, hogy minél több terhet levegyen az ő vállukról az iskola, és ne ők kelljenek őket tanítsák. Nem akarom azt mondani, hogy nevelni sem akarják, de ne tanítsa meg az iskola. A gyerekek azt szeretnék, hogy olyan tudást kapjanak, nyilván amikor már öntudatára ébred a gyerek, olyan tudást kapjon, ami segíti az életben való boldogulását. A társadalom azt várja el az iskolától, hogy az oktatástól, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentse, amit nyilván az oktatáspolitika nem tud nagyon-nagyon rövid idő alatt teljesíteni. A gazdasági élet szereplői azt várják el, hogy az oktatási rendszer oldja meg a foglalkoztathatósághoz szükséges ismeretek átadását, és legyen minél olcsóbb munkaerő és minél több munkaerő. A politika pedig hát azt várja el, hogy a saját rendszere legitimitásának, saját társadalmi bázisának a megerősítését szolgálja az oktatás, és ez egyre gyakrabban mondatja azt velem, hogy ezért tartunk ott, ahol, mert egyáltalán nem érdeke a politikumnak egy minőségi oktatási rendszernek a létrehozása. No, de ne én monologizáljak.
Azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel így mindegyet értek. Tehát, hogy valóban látjuk, tapasztaljuk ezeket a tendenciákat. A kollégáim is panaszkodnak arra, hogy úgy gondolják a szülők. Ez különösen az 1-4 osztályban, óvodában tapasztalható. Hogy ők azért vannak ott az iskolában, hogy a gyermekeiket megőrizzék, és ha lehet, akkor 4 óráig, 5 óráig tartson az iskola, hogy a szülő, amikor befejezi a munkáját, csak azután kelljen, a gyermek után menjen, kapjon enni. Az az étel, az, ha nem ingyenes, akkor nagyon olcsó legyen, és kiváló minőségű. És abban az időben, amit a gyermek az iskolában tölt, lehetőleg ússzon, balettozzon, nem tudom, teniszezzen, és minden egyebet is csináljon, és a tanítónéni készen, kipihenten, mosolygósan, nyilván megért házi feladattal adja át a kedves tüzenek a gyermeket. És én ezt el is hiszem, hogyha valaki 8 órán keresztül dolgozik, akkor nagyon kevés energiája marad már a gyermeknevelésre, és nem akarok belemenni abba a retorikába, hogy menjünk vissza, hogy annak idején anyánk bennünket hogyan nevelt, és honnan volt annyi rengeteg ideje, de tény, hogy tapasztaljuk ezt az igényt a szülők részéről, és tapasztalunk egyfajta morgulódást a pedagógusok részéről is. Ha megnézzük az új tanév szerkezetét, ez is egy szülőbarát intézkedés, hiszen december 22-én még mindig a pedagógus foglalkozik a gyermekkel, és nagy csütörtökön még mindig a pedagógus foglalkozik a gyermekkel. Arról nehezen beszélek, hogy a politikum hogyan viszonyul az oktatáshoz. Nemrég írtam meg azt, hogy nem látok lehetőséget arra, hogy politikamentes iskolánk legyen, holott nagyon, tehát hogy nemrégen még a legfontosabb principium volt ez minden menedzseri tervben, hogy az iskolák depolitizálása. Soha talán a történelem során nem volt olyan iskola, ami teljesen politikamentes és teljesen ideológiamentes lett volna. Nem is lehet egy hermetikusan elszigetelt oktatási rendszert létrehozni, tehát nyilván, hogy a világ zajára is érzékeny az iskola, és ez rendben is van. De az elmúlt időszakban azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban sokkal hangsúlyosabb volt a politikai jelenlét az iskolákban, pozitívan is, és hát, hogy úgy mondjam, kampány célral is.
Én amikor azt mondom, hogy a politika az mit kíván meg az oktatási rendszertől, vagy tehát nem is feltétlenül azt mondom, hogy rossz az, ha a politikum állott, és a tanügyminiszter az, aki a tanrendet megpróbálja átszabni, azt viszont rossznak tartom, hogy úgy teszi meg ezt, hogy nem konzultál a szakmával. Mert nagyon sok esetben az oktatási miniszter az első osztályos vagy óvodás gyereket televízió készüléken keresztül látott. Nem gyakorló pedagógusokról beszélünk. Nyilván nem is lehet egy pedagógus olyan politikus, aki irányítja az egész ország oktatási rendszerét, és mellette még megtartja az óráit. Tehát nem erről beszélek, hanem arról, hogy az oktatási miniszter valóban konzultáljon a szakmával. Azt nem értem, hogy nálunk miért nem lehet alkalmazni a jól bevált példákat. Itt nagyon sokat emlegettük már itt a Marosvásárhelyi Rádióban is a finn példát. Miért nincs nekünk egy olyan oktatási rendszerünk? Mert hogy a tanítás az alapja mindennek. A tanítás határozza meg azt az én olvasatomban, hogy a forgalomban hogyan viselkedünk. A tanítás határozza meg azt, hogy a kerékpárost ledudáljuk, vagy pedig megvárjuk, hogy kihajtson a hegyen.
Nagyon-nagyon nehéz és kényelmetlen helyzet egy oktatási miniszternek a döntéseit magyarázni. A mechanizmusról annyit, hogy a minisztérium egy nagyon nagy intézmény, több épületben működik, amelyek egymástól hát vagy kevesebb, vagy nagyobb távolságra vannak konkrétan, meg mindenféle szempontból. A kutatási intézetével, ahol én is dolgozom, ritkán konzultálnak ilyesmiről. Viszont a konzultációk megtörténnek a diákok szövetségével, a szülők szövetségével, a szakszervezetekkel. Tehát ha a szakszervezetet pedagógus szakmai fórumnak nevezzük, akkor ilyenfajta konzultáció történik. Megint azt kellene mondjam, és nem feltétlenül szeretnék kritikus lenni, hogy a minisztériumban elvileg szakértők dolgoznak, tehát hogy ez kellene, hogy legyen a szakértői konzultáció, és hát nem a miniszter maga dolgoz ki egy ilyen határozatot, hanem ott egy egész csapat dolgozik körülötte, ő tulajdonképpen az arca ennek a változásnak, ő kommunikálja. Nyilván vannak saját meggyőződései, saját ambíciói, saját szándékai ezzel kapcsolatban, de ez nem egy egyszemélyes döntés, ezt kell, hogy értsük. Így történnek a döntések, és ebben bennünket az fog érinteni majd például egy ilyen változással kapcsolatban, hogy miből is fognak majd állni azok az egységes tesztek, amelyeket a diákok megírnak. Tehát, hogy én e felől próbálom nézni ezt a legújabb rendeletet.
Mikor tud hatékony lenni egy új oktatási reform? Mert az nem elég, hogy bejelentjük.
Ezzel általában nagy gondok vannak. Én a tanterv felől is figyelem az ilyen változtatásokat, hiszen most 9-esek azok a gyermekek, akik már az új tanterv alapján tanulnak, és hát látjuk azt, hogy a pedagógusoknak bizony nehézséget okoz alkalmazni ezt a tantervet. Nagyon sok ponton még maga a pedagógus sem érti, hogy miről is szól ez, mi a tantervi alapkoncepció, és ezügyben én mindig mondom, és mindig mondom, hogy nagyon-nagyon kevés továbbképzés zajlik. Tehát, hogy lehet élménypedagógia, drámapedagógia, drogprevenció, diszlexia, mit tudom én milyen továbbképzésekre menni, pályaorientációs és mentálhigiénés képzésekre járni, de hogy magával a tantárgyi pedagógiával foglalkozó továbbképzés nagyon-nagyon kevés van, és erre őrült nagy szükség volna. Ezt persze próbáljuk ellensúlyozni azzal, hogy mindenféle online megbeszélést kezdeményezünk, tehát erőtlenek vagyunk ebben, egy egész ország pedagógusait nem tudjuk hatékonyan, és nem tudjuk kellő órában képezni. Még mindig érezzük azt, hogy vannak olyan kérdések, amelyeknek nem kellene felmerülniük így az 5. évben, hogy ezt a fajta nyelvtan tanítjuk például. Hogy miért nem lehet, visszatérve az előző kérdésre, miért nem lehet nekünk finn rendszerünk, azért, mert maga a társadalom sincsen a finn társadalomnak a szintjén. Egyébként ez egy nagy hibája szerintem a román oktatási rendszernek, hogy külföldi példákat szeretne imitálni, anélkül, hogy ez ennek lenne táptalaja itthon. Ilyen például az egyenruha viseletnek, a külföldi modelleknek a követése. Hogy azért, mert hogy egy jobb iskolába tartozom, a valahova tartozásnak a gesztusaként honosítani meg ismét az egyenruha viseletet, ez egy külföldi példának az átvétele. Van, ahol működik, van, ahol nem működik. Nagyon függ attól, hogy milyen társadalmi osztály teszi ki abban az iskolában a diákságot. És ez csak egy apró példa. Azt is mondhatnám, hogy azért nincs finn oktatási rendszerünk, mert nagyon messze állunk attól, hogy úgy képezzük a pedagógusokat, ahogy a finnek képezik a pedagógusokat. Tehát ha ma egy tanár elvégezheti a szakmai gyakorlatát úgy, hogy visszamegy általában az eredeti iskolájába, ahonnan kap egy papírt arról, hogy szakmai gyakorlatot végzett, és rá van bízva az ott tanító pedagógusokra, hogy mit várnak el tőle, és hogy mit mutatnak meg neki abban a néhány órában, amit az iskolában tölt. Ezt akár összehasonlítva azzal, amit én magam diákként végigjártam, Mi annak idején 120 órát hallgattunk, és 40-et tanítottunk. Ma bejön egy pedagógus jelölt, és aláíratja a papírját. Azt hiszem, hogy ez egy lényeges különbség.
Nem az a hibás, aki ezt aláírja? Nyilván nem hibást akarok itt keresni, de a saját szakmáját csúfolja meg a pedagógus, ha aláírja ezt a papírt.
Így van, pontosan, és én legalábbis abban az időben, ameddig igazgató voltam, sosem támogattam az ilyen jellegű dokumentációt, de azt is el kell mondani, hogy szakmai gyakorlatot vezetni, azért mégiscsak egy szakma. Rábízni ezt egy gyakorló pedagógusra, igen, nagy bátorság. Mert lehet, hogy ő kiválóan tud tanítani, de nem olyan kiválóan tudja megtanítani azt, hogy hogyan kell tanítani, mármint a gyakorlat felől. És itt valóban a pedagógus képzésen nagyon-nagyon sokat kellene változtatni.
Azt mondta ön, hogy a finn oktatási modellt nem lehet átültetni a Romániába, mert hogy nincs táptalaja, nem olyan a romániai társadalom, mint a finn társadalom. Értem. Azt viszont nem, hogy ha mi nem tudunk egy sikeres oktatási rendszert kiépíteni, sikeres, hatékony oktatási rendszert kiépíteni, akkor mit tegyünk? Tehát a külföldi példát nem hozhatunk, mi nem vagyunk képesek, akkor megy így az elkövetkezendő időszakban is, mint ahogy ment eddig?
Nagyon sokat tehetünk ezért, én azt gondolom, és elsősorban nem rendszer szintű, nem, rendszer szinten nem vagyok optimista őszintén, de abban hiszek, hogy a pedagógus az, aki bemegy az oktatás, tehát bemegy tanítani, bemegy az osztályba, és bezárja maga mögött az ajtót.
De hát épp arról beszéltünk, hogy ráncfelvarrásra lenne szükség a pedagógus képzésben is. Milyen pedagógus megy be és csukja be maga mögött az ajtót?
Nagyon sok bátor és jól képzett pedagógusunk is van. Nagyon sok pedagógusnak született pedagógusunk is van. Attól, hogy maga az oktatási rendszer nem kínálja a legjobb képzési formát, még sok olyan pedagógus van, aki ugye az önképzés, vagy bármilyen más nonformális oktatáson, informálódáson, tapasztalaton keresztül mégiscsak jó tanárrá, jó tanítóvá válik. Tehát én nem minősítem ezzel az összes kollégámat, de tény, hogy ma már azt kell mondanunk, hogy valaki nem attól jó tanár, mert ezt neki szakszerűen megtanítják a pedagógus képzés során. És mégis, hogyha ők a maguk kicsi szeletkéjét fölvállalják, és azt mondják, hogy ezt én jól fogom csinálni, ezt szeretettel, ezt odaadással teszem, ezt hozzáolvasva, hogy mi is volna az a szakmai alap, amire szükségem van, akár a tantárgyat illetően, akár pedagógiai szempontból nyitott vagyok, látok jó példákat magam körül, megpróbálom azt behozni, alkalmazni. Tehát, hogy maga a pedagógus nagyon-nagyon sokat tehet, már akkor is sokat tehet, hogyha az oktatási rendszernek, amit ugye itt közösen elmarasztalunk, de hogyha ennek a pozitívumait alkalmazni tudja, be tudja vinni a tanórára, már azzal is rettenetesen sokat segít.
Ön az ajtó becsukásáról beszélt. Nekem nagyon szimpatikus ez, hogy a pedagógus bemegy az osztályterembe, és becsukja maga mögött az ajtót, és ez alatt értem azt is, hogy becsukja az ajtót, és a problémáit kívül kint hagyja, nem engedi be a kinti világ zaját az osztályterembe, tehát lehet itt keresni a szimbolikát ebben. Mégis a legfontosabb a bátorság ebben a lépésben. Most az a kérdésem, hogy van kellő mennyiségű bátor pedagógusunk?
Én sok bátor pedagógust ismerek, és én szeretném azt hinni, hogy én magam is az voltam nagyon sokszor, amikor láttam a fonákságait a rendszernek, és azt mondtam, hogy ez nem feltétlenül a gyermekre vagy a szülőre tartozik. Az a pedagógus, aki úgy igazán értékes, az fölismeri azonnal a rendszernek a hibáját is, és megpróbálja megkeresni ezt a kiskaput, ahol ő érvényesülni tud, és mindig talál ilyet. Mindig ő az, aki kommunikál a gyermekkel. Hogy mennyire engedi át a saját személyén, és mennyire szűri meg a kinti világ zaját, ez végül is tényleg az ő bátorságán múlik. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg olyan iskola van, olyan iskola vezetés van, akik bátorítják ezt az attitűdöt. Meg aztán a másik serpenyőben is van jó néhány olyan intézmény, ahol teljesen rosszul működik a menedzsment, és teljesen alárendelődik a bürokráciának, az iskolának a mindenféle célja, vagy a fölfele való megfelelési kényszernek, vagy a helyi politikumnak való megfelelési kényszernek, stb. Tehát, hogy rengeteg rossz példáról is be tudok számolni, de azt mondom, én magyar tanároknak a munkáját látom közelebbről, azt mondom, hogy rengeteg olyan pedagógus kollégával tartom én szinte napi szinten a kapcsolatot, akik vannak olyan bátrak, hogy belenyúlnak egy tantervbe például, hogy kiegészítik azt, hogy kortársakon keresztül mutatnak meg irodalmi jelenségeket, hogy tovább gondolják azt a szöveget, hogy kreatív feladatokat adnak a gyerekeknek, és sorolhatnám még nagyon sokáig. Tehát, hogy van erre lehetőség, van erre példa, és bátorítjuk a bátorságot ez ügyben.
Mi kell ahhoz, hogy bátor legyen a pedagógus, vagy bátor lehessen a szülői közösségkel olyan legyen, a tanári közösségkel olyan legyen, a településkel olyan legyen, hogy engedje bátornak lenni a tanárt? Vagy egyén függő teljes mértékben?
Mind három, mert a legbrilliánsabb pedagógus is meg tud bukni egy olyan közegben, ami nem támogatja őt. És ez nagyon nehéz. Ez egy nagyon finom patika mérlegen dől el, hogy mennyit engedhet meg egy pedagógus magának, akár a minőség képviseletéről benn is, mire van igénye a közösségnek, és mire nem. Tehát ha nagymama továbbra is kézenfogva viszi a gyermekét, az unokáját az iskolába, és azt mondja, hogy ma sem tanult semmit, mert nem tud egy mondókát, nem tud egy verset, nem tud egy nem tudom micsodát, nem tudja meghatározást, a szabályt, az osztályozást, a valamit, és még mindig ez az elvárás a pedagógussal szemben, akkor nagymama el fog menni a piacra, és el fogja mondani, hogy hát ez a pedagógus nem jó, mert semmit nem tanított, mert semmi nincs a füzetben, mert nincsen lecke, mert nincsen, nem tudom, hol tart a tankönyvben, melyik leckét tanítja, stb. Tehát, hogy a közektől is nagyon függ, a pedagógusnak annyira intelligensnek kell lennie, hogy föl kell mérnie, hogy milyen műveltségi szinten van az a közösség, akinek a gyermekeivel dolgozik, milyen ízlése van annak a közösségnek, és hát a közösségért teszünk, mindig egy picit fölé kalkulálunk, tehát hogy fejlesztés akkor történik, hogyha a feljebb emeljük a lécet, és a közösség jön velünk, de én rengeteg olyan példát ismerek, amikor a közösség nem megy a pedagógus után, nem hajlandó kilépni a maga kliséiből. Ez lehet akár egy karácsonyi előadásnak az ízlésvilága is például, vagy az, hogy mit várunk el egy március 15-i ünnepségtől, ugye? Mi az, amit a közösség szeretne, és mi az, amit a pedagógus egy kicsit emelve a létet közvetíteni próbál. Nagyon sok függ a szülőtől, és hát elsősorban nagyon sok függ a gyerektől. A gyereket mi tudjuk motiválni, ha jók vagyunk, ha igazán jók vagyunk. De az, hogy ő mit hajlandó befogadni, milyen érdeklődési köre van, az is nagyban meghatározhatja a pedagógus munkájának a sikerét.
Dr. Váradi Izabella az Oktatási Minisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem itt a Naprakészben. Adásidőnk végéhez közeledünk. Nagyon sokat beszéltünk a tanárokról, nagyon sokat beszéltünk a pedagógusokról. Azt mondta itt ön, hogy közösen elmarasztaltuk a hazai oktatási rendszert. Az én célom az, hogy egy reális képet alkossunk a hazai oktatási rendszerről, és ne veszéljünk szuperlatívuszokban róla. Utolsó kérdésként beszéljünk arról, hogy hogy milyenek kell legyünk mi, milyen kell legyen a társadalom ahhoz, hogy a jövő generációját valóban a jövőre készíthesse fel az iskola.
Hát nyitottnak kell lennünk mindenképpen, és meg kell bíznunk a pedagógusainkban. Illetve hát nagyon fontos, hogy úgy kell iskolát, pedagógust választanunk a gyermekeink számára, hogy azt később se bánjuk meg. Ma már a szülő nagyon sokat tehet ez ügyben, informálódhat, nyílt napokra mehet, és hát persze egyfajta kirakott világot kínál ilyenkor mindig az iskola önmagáról, és nem csupán tényeket látunk ott, nem látunk be a kulisszák mögé, de közölnek velünk cserében bombasztikus eredményeket. Nem biztos, hogy nekünk erre van szükségünk. Én egyszerűen azt szoktam mondani a szülőknek, hogy kérdezzék meg, hogy a gyerekük hogy jut fel az emeletben. Ha azt mondja erre a pedagógus, hogy a diák lépcsőn, akkor egyértelmű, hogy oda nem kell beiratni a gyermeket. Tehát, hogy azok a régi iskolának, ezek a poroszos hagyományai, ma már a mai világban nem állják meg a helyüket, és erre jó, hogyha figyelmesek vagyunk. Az egyik iskola azzal hirdeti magát, hogy ők nem stresszelik a gyermeket. Ez nagyon szép és nagyon jó, de az oktatás sajnos stresszel jár. Én jobban örvendenék, ha megtanítanák az én gyermekemet arra, hogy hogyan kezelje azt a stressz helyzetet, amibe kerülhet. Olyan nincsen, hogy nem stresszeljük a gyermeket, mert sajnos stresszelni fogjuk. És az sem cél, hogy nehogy a gyermeket valamiben is megmozdítsuk, nehogy valami a szél megfújja, tehát hogy nem azért teszi le a szülő a gyermeket az iskolába, hogy ne porosodjon, hanem azért, hogy valahogyan fejlődni tudjon, és ilyenkor néha ki kell rángatni a gyermeket a komfortzónájából. Tehát, hogy ez egyfajta stresszt jelent, még akkor is, hogyha ez ennek pozitív lesz az eredménye. Más szülő pedig azt várja, hogy a gyermekével eredményeket érjen el, tehát egyfajta versenyistálóra vágyik arra, hogy az összes versenyt, a legkisebb szavaló versenytől a következő rajzversenyig megnyerje a gyermeke. Én azt mondom, hogy ez is egy túlzó attitűd, és hát a legfontosabb az lenne talán, hogy a szülő ismerje a gyermekét, és tudja azt, hogy neki mi a jó. Engedje dönteni, engedje találkozni a pedagógusokkal, a tanítónénivel, hogyha iskola választásról van szó, és hallgassa meg akkor is, amikor azt mondja a gyermek, hogy nem jól érzi magát egy intézményben. Azt hiszem, hogy nem szégyen iskolát váltani, nem szégyen azt mondani, hogy ez egy nagyon jó iskola, csak nem az én gyermekemnek. Nem szégyen kipróbálni valami mást, és még mindig jobb egy gyermeknek, mint sok éven keresztül ott sínlédni egy olyan közegben, ahol nem érzi jól magát. Másrészt pedig a gyakori iskolaváltás sem tesz jót neki, tehát hogy nem kell átesni a ló másik oldalára, de mindenképp oda kell arra figyelni, hogy mitől boldog az a gyermek, hogy ez a gyermek mivel jön haza az iskolából, hogy szereti-e azt, ami ott történik vele. Jó-e a közeg maga, tehát nem feltétlenül a pedagógusok, hanem az osztálytársak. Milyen hatással vannak rá? Ez rendkívül fontos lehet. Úgyhogy talán akkor tesszük a legtöbbet a gyermekünkkel, hogyha jól ismerjük őt, beszélgetünk vele arról, hogy milyen igényei vannak, mit szeretne, mit vár elő maga attól a helytől, ahol ugye az idejének a nagyobb részét tölti, és hogyan látjuk mi a fejlődési.
Legyen ez a végszónk, itt az imént ön komfortzónákról beszélt. Rángassuk ki gyerekeinket a komfortzónájukból, a pedagógusokat, a idézőjelben rángassuk ki őket a komfortzónából, és ami a legfontosabb, saját magunkat rángassuk ki a komfortzónánkból, ahhoz, hogy az iskola valóban a jövőre készítse fel a jövő nemzedékét. Dr. Váradi Izabellának, az Oktatásminisztérium keretében működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosának köszönöm, hogy a vendégem volt itt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm. Köszönöm, hogy beszélgettél.